Jó estét kívánok! Tányát tanulunk, és a 34-es fejezetet befejeztük a múlt héten, most jönne a 35-ös fejezet, és igazából a 35-ös fejezet egy új részhez érkezünk. Ugye az elmúlt fejezetekben emlékeztek, olyan részletekről volt szó, és ez fejezte be a 34-es, hogy az embernek hogyan kell magát adott esetben, hogyha nem kap lángra a lelke, akkor hogyan kell kicsit megsanyargatni magát, ha nem is fizikai értelemben, de lelki értelemben, hogy szigorú legyen önmagával, és lássa a saját hibáit, és ezzel egy kicsit megtörje tompaságot, ami miatt nem lelkesül Isten iránt és a vallás iránt, a Tóra iránt. És ez volt tulajdonképpen a vége ennek a hosszú résznek, ami a 35-ös fejezetig tartott. A 35-ös fejezetnél egy új téma kezdődik, ami tulajdonképpen egy lényeges kérdés, és ezért valószínűleg ma főleg szóban fogunk erről beszélni, és akkor majd a jövő héten fogjuk a fejezetet magát is elkezdeni olvasni. Ugye a lényeges kérdés az az, hogy azok után, hogy az elmúlt 34 fejezetben az tisztázódott számunkra, hogy a tánya szerint nincsen tökéletes megoldás az emberre. Nincsenek tökéletes ilyen szerek, csodaszerek, amiben rendben lehet mindent hozni. Vagyis az ember nem azért születik a világra, és nem azért teremtette Isten az embert, hogy mindenki cádikként végezze. Olyan cádikként, akiben még csak a szándék sincs meg a rosszra, nem hogy véghez vigye a rosszat, még a szándék sincs meg benne. Ez nem igazán egy valódi lehetőség, ugye erről volt szó hosszú időn keresztül, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az emberek többsége bárcsak bénoni lehetne, bárcsak közepes, elérhetne a közepes szintet, és a közepes szint az sem olyan közepes persze, az, hogy a rosszat nem tudja, a rosszra való vágyat, a rosszra való motivációt azt nem tudja magából kiölni, de amit meg tud tenni az, hogy legalább ne jusson kifejeződésre a rossz. Ne beszéljen rosszat, ne gondoljon rosszra, és ne cselekedjen rosszat. Ezt tudja elérni. De ettől még a rosszra való hajlam, az továbbra is meg lesz benne, és ezen nem tud változtatni. Az emberek többsége nem tud ezen változtatni. A kérdés az, tulajdonképpen, hogyha ez így van, akkor minek teremtette Isten az embert, hogyha nem tudja? Miért hoz minket ilyen helyzetbe? Ez olyan, mint hogy olyan játékot játszani, amiben tudjuk, hogy nem tudunk nyerni. És tényleg a kitűzött cél, amivel a tánya elkezdte az egész mondandóját, az volt, hogy megesketik a lelket, hogy legyen jó, és ne legyen rossz. Hogyha az ember nem tudja elérni azt, hogy legyen jó, nem tudja elérni azt, hogy legyen cádik, mert ez lehetetlen, ha nem is lehetetlen, de nagyon kicsi rá az esély, akkor mi értelme van az egésznek? Isten miért hoz minket ilyen helyzetbe, olyan feladatot ad, amit nem tudunk megoldani? Ugye, hogyha nem tanultunk volna a tányát, akkor mit gondolnánk, hogy az emberek arra kell törekednie, hogy jó ember legyen. És egyszerűen hangzik a képlet. Igen, de a tányából megtudtuk, hogy jó embernek lenni ebben a tökéletes értelemben, a teljes értelemben, a jó embernek lenni, az azt jelenti, hogy nincs is benne rossz hajlam, mint ahogy Dávid király a Zsoltárban mondja, hogy kiöli magából a rosszra való hajlamot. De olyan ember, akiben nincs is rossz hajlam, az csak a cádikok, és abból tényleg az csak egy egyedi helyzet, tanultuk korábban, hogy abból esetleg egy-két cádik lehet egy-egy nemzedékben, de igazából az emberek többsége számára ez nem egy opció. Ha viszont így van, hogy összesen van 36, az se sok, akkor az emberek... Ah, nem, az igazi cádik, igen.
De ez mindig van.
Hát ez nem világos, hogy mit jelent. Mert hogy ez nem világos, hogy ez abban a kategóriában igaz, mint amiről itt beszélünk a tányában. Lehet, hogy ez az olyan nagyon jó fej bénoni. Nagyon, mert a közepes is, ugye külső szemlő számára egy igazi közepes, az egy cádik tulajdonképpen, mert azt kívülről nem lehet látni, hogy megvan-e benne a rossz hajlam. Épp ez a bénoninak a lényege, hogy ő nem hagyja kifejeződésre jutni. Ha nem hagyja kifejeződésre jutni, akkor nyilván kívülről nem lehet látni, hogy most egy cádik vagy egy bénani. De végül is az biztos, hogy az emberek többsége számára ez a feladat, hogy folyamatosan visszaszorítsa a benne levő rossz hajlamot, legyen az a gőg, a testi vágyak, a rossz szándék, az irigység, stb. Ezeket folyamatosan visszaszorítani, az egy állandó munka, egy állandó harc. És miért teremtett Isten minket állandó harcra? Mi ennek az értelme? Ez tulajdonképpen az a téma, amivel továbbiakban foglalkozni fogunk. Ez az egyik kérdés, amivel foglalkozik a tárgya a következő pár fejezetben. A másik kérdés az az, ami egy általános kérdés, a zsidóságban miért van ilyen fontos és nagy jelentősége a gyakorlati parancsolatoknak, micváknak. Ugye? Különösen a keresztény világból nézve egy kicsit szőrszálhasogatónak és kicsit visszamaradottnak tűnik, hogy ilyen ennyire gyakorlatias és ennyire a cselekvéshez köti az Istennel való kapcsolatot. Az ember azt gondolja, hogy Isten egy spirituális valami, mivel a kapcsolatot a szívben kell meghozni, és nem pedig ilyen gyakorlatok által, hogy föltekerünk egy imaszíjat a kezünkre, vagy hogy meggyújtunk egy gyertyát péntek este, vagy hogy elmegyünk havonta egyszer a mikvébe. Ezek nem úgy, ezek nagyon ilyen visszamaradottnak tűnik, esetleg ilyen nyugati szemmel nézve. Ugye azért, mert abból indulunk ki, hogy a Istennel való kapcsolat ez egy spirituális kapcsolat, és akkor miért van szükség ezekre? Miért van szükség az imához arra, hogy az imában arra, hogy föltegyed ezt a szíjat? Anélkül is Isten meghallgatja az imádat, nem? Ezeket a kérdéseket szokták föltenni ezekkel a parancsolatokkal kapcsolatban. Tehát ezt is fontos tisztázni, hogy miért van erre szükség. Most, ha visszaemlékeztek, volt egy idézet a tányában, ami már egész az elején fölmerült. Az van írva, kikarove lehada varmeod befiha uvibafha lászató. Közel van hozzád a dolog? Nagyon. A szádban, a szívedben, hogy megtedd. Vagyis azt akarja mondani, hogy Isten közel van hozzád. Ugye a teljes idézet az úgy hangzik, hogy ne mondjad azt, hogy a tengeren túl van, vagy hogy az égben van, vagy hogy egy másik földön van. Mert nagyon közel van hozzád a szádban, a szívedben, hogy megtedd. Hogy Isten közel van hozzád. Ne mondja azt, hogy nagyon messze van tőled. Miért mondja azt, hogy a szádban, a szívedben, hogy megtedd? Mi a jelentőség annak, hogy megtedd? Ugyanaz a kérdés, amit az előbb mondtam, csak más szavakkal. Miért kell megtenni? A cselekvés miért ilyen fontos ebben az egész dologban? Most hát ezek az alap kérdéseink, és ebből fogunk kiindulni a következőkben. És ugye... Először is ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz kicsit még egyszer át kell ismételnünk, hogy hogyan az isteni teremtésnek és a világ létezésének a mikéntjét. Ugye azt többször mondtuk, hogy Isten az nem a világtól egy független valami, hogy olyan, hogy van Isten és van a világ, hanem tulajdonképpen, ha Istennek a végtelenségében, a mindenhatóságában, az egységében hiszünk, hogy Isten minden. Ugye ezt már többször megállapítottuk. Ha azt mondanánk, hogy Isten tart egy bizonyos helyig, és ott kezdődik a világ, a teremtés, akkor Istent korlátoznánk ezzel, akkor behúznánk neki egy határt. Tehát kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy Isten minden. Akkor hogyan tud mégis Isten olyan dolgokat teremteni, hogy nem is a tudalat, nem azt értjük, hogy hogyan képes rá, hanem mi a technikája annak, hogy Isten teremt olyasmit, amiben nem érződik Isten. Akkor mi a különbség a között, amiben érződik Isten, és a között, amiben nem érződik Isten. Érthető? Ha minden Isten, akkor igazából mi a különbség? Akkor mi a különbség itt? Ez is Isten, és ez is egy Isten itt is itt van, és mindenben itt van, és egy a mennyország. Mi a különbség? Mind a kettő Isten. És mit mond erre a kabala? Azt mondja, hogy az isteni teremtésnek egy fontos eleme a összehúzás, vagy inkább azt használnánk, eltakarás. Isten eltakarása. Isten úgy teremti a dolgokat, hogy fokozatosan különböző szintek között, a különböző spirituális dimenziók között az a különbség, hogy mennyire takarja el Isten önmagát ahhoz a dimenzióhoz képest. Egy szinten jól, és aztán még jobban eltakarja, még jobban, egyre inkább eltakarja magát. Így a mi fizikai világunkig, amiről azt mondja a Kabala, hogy ez a sötétség világa, ebben van Isten a leginkább eltakarva. Ebben a világban van Isten a leginkább eltakarva. Ez ugye a mi fizikai világunk, amiben annyira el van takarva Isten, hogy egyáltalán nem is érződik. Le lehet élni úgy az életet, hogy egyáltalán nem érezzük, hogy Isten van. Nem, hogy egy van, vagy kettő, egyáltalán nem érezzük, hogy van. De akkor az, hogy mi mit érzünk és mit nem, az nem függvénye annak, hogy ez Isten teremtménye, hogy ez Isten istene vagy sem, mert minden Isten, hogy minden Istenből van. Értitek? Nem az a kérdés, hogy van, ami Isten, és van, ami nem Isten, vagy van, ami Istenből való, és valami meg valahonnan másra, mert minden Isten, és Istenből való, most ebben nem mi a különbség a kettő között, minden Isten, és Istenből való. A kérdés az, hogy mennyire takarja el magát, amikor abba a dologba belevezeti az energiáját. Mondjuk el egy emberi példát, amit már sokszor használtunk. Az embernek is az élete során sok mindenbe részt vesz, sok mindenbe belefektet energiát mondjuk. Van olyan ember, egyértelműen látszik a kapcsolat a dolog és közte, látszik, hogy ez az ő belefektetett energiája, és vannak ilyen mellékes dolgok, amiben nem feltétlenül látszik. Valaki ír egy könyvet, akkor az ő bölcsességét belerakja, az egy közvetlen kapcsolat. Az írott könyv, az ő terméke, az ő szellemi terméke, a könyv és az ő közötti kapcsolat az megkérdőjelezhetetlen, ha csak nem plágiumról van szó, akkor megkérdőjelezhető. De ugye az ő szellemi terméke és ő közötte egy közvetlen kapcsolat van, nincsen takarás ilyen értelemben. Látszik, hogy ez tőle származik, és nem csak, hogy tőle származik, a könyvet elolvasva feltétlenül ezt az embert meg tudjuk ismerni. Tehát ő beleadja mindenét ebbe a könyvbe. Teljes. Sokkal inkább egy mély dimenzióját az ő lelkének. Ehhez képest mondjuk egy tálca sütemény, amit süt, abban is benne van az ő eszenciája, tehát ha tényleg jó szívvel csinálja, akkor bizonyára ebben sok minden benne van, de nem lehet összehasonlítani, és belefekteti az energiát, és tőle való, de nem lehet összehasonlítani egy tálca süteményt, amit megcsinál egy legrosszabb esetben is mondjuk 3 óra alatt, egy könyvvel, amiben szellemi tartalmat is visz, és amit mondjuk éveken keresztül ír. És menjünk még tovább, mondjuk, mit tudom én, mondjatok valamilyen teljesen jelentéktelen ügyet, amiben ráfirkál egy papírra, rajzolgat egy óra közben, unatkozik, az is az ő terméke, az is tőle származik, de az már egy nagyon mellékes dolog. Tehát az mindegyik ugyanattól az embertől számít, de egész másmilyen. Van, ami nagyon közvetlen kapcsolatban van vele, és van, ami egészen mellékesen van vele kapcsolatban. És a zsidóság tanítása és a kabala tanítása szerint a mi világunk az egy ilyen melléktermék, vagy legalábbis annak tűnik. Vagyis olyan szinten Isten annyira nem jelenik meg benne, hogy alig lehet látni a kapcsolatot a világunk és Isten között. Ez nem egy könyv, amit Isten írt, amiben látszik a kapcsolat a könyv szerzője és Isten között, egy olyan mellékes dolognak tűnik, ami Istenhez képest, vagy Istenhez viszonyítva, amiben nem is látszik és nem is érződik feltétlenül Isten. Meg lehet találni benne, de ahhoz kutatni kell. Nem olyan egyértelmű a kapcsolat. És a Tánya tanítása szerint ez a feladatunk, hogy Isten megtaláljuk ebben a világban, amiben elrejtőzködött. Tehát Isten teremt egy világot, ami egy ilyen direkt úgy teremti, hogy egy ilyen mellékes valaminek tűnjön hozzá képest, vagy az ő viszonylatában, ami azt jelenti, hogy úgy teremti meg, hogy ne legyen benne Isten érezhető, hát ő maga maximális elrejtőzködik benne, és közben pedig az a célja ezzel, hogy mi ezen a világon mégis őt kinyilvánítsuk, vagy megtaláljuk, és egyértelművé tegyük, és hirdessük, hogyha nem lenne egy ilyen áthallás, akkor ezt mondom, hogy hirdessük. Tehát ez a cél, pillanat. És hogyan tudjuk ezt elérni? Úgy csak a micvákkal és a Tóra tanulással tudjuk ezt elérni, tanítja a Tánya. Mert a micvák és a Tóra tanulás az Istennel közvetlen kapcsolatban van. Ez olyan, mint a térjünk itt az előbbi példához, amikor az ember egy könyvet ír, abban ő közvetlenül benne van. A Tóra az Istennek a közvetlen a bölcsessége, ahogy a Midrás mondja, hogy Isten azt mondja, én beleírtam magam ebbe a könyvbe. Beleírtam az eszenciámat. Annánaf sikta vityávit. Én a lelkemet fogtam és beleírtam magába, a Tórába. És azért, hogyha a Tórát tanulunk, egy olyan közegben, mint amilyen a miénk, a mi fizikai világunk, akkor abban kinyilvánítjuk, megvalósítjuk az isteni jelenlétet, érezhetővé tesszük a Tóra által. Hasonló módon a micvák. A micvákra azt mondjuk, az Isten akarata. Isten elvárása vagy akarata. Isten akarata, az akarat, az ember ugyanúgy, mint az ember bölcsessége és az ember akarata, az egy közvetlen kapcsolat az ő eszenciájával, a lelkével, közvetlenebb, mint mondjuk az ember hallása, vagy az ember valamilyen mellékes attribútuma, mint mondjuk akár a félelem, vagy a szeretet. Az akarat az mindennek a lényege. Ugye, amerre megy az akarat, arra megy minden attribútum, és minden érzelem, és minden. Ugyanígy a bölcsesség, az embernek a tudása, az is mindennek az alapja, mert az, ami által mindent megtapasztalunk, és értékelünk, és ami alapján az érzelmeinket is kialakítjuk. Hasonló módon Istennél, amikor Isten bölcsességéről és Isten akaratáról beszélünk, hogy megegyezik a Tórával és a parancsolatokkal, akkor miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy ez Istennek az eszenciája. És ezért, ha ezen a világon mi a Tórát tanuljuk, és a micvákat megtartjuk, akkor ezzel kivilágítjuk és megnyilvánítjuk Isten jelenlétét ezen a világon. Kérdés volt. Hogy minden léleknél ugyanolyan szintű a beleelődés? Persze. Most én összehasonlítanám, igen.
Hogy a nem zsidókba is bele lehelődik, gondolom, valamilyen lélek.
Az kérdés?
Kérdés.
Én tudom, hogy nem. Isten
nem, ez nem igaz.
Nem igaz, akkor jó, csak én egyszerűen.
Ja, azzal, ha valaki zsidónak születik, vagy zsidóvá lesz, ugye, ha betér zsidónak, akkor az egy magasabb szintű lélek, mert a feladat is magasabb. Sokkal nehezebb feladat, ahhoz nehezebb, az nagyobb erőforrások kell. De a teremtés, ami az emberről szól, az minden emberről szól. Ádám sem volt zsidó. Még nem is voltak zsidók. És ugye a belelehelte a lelket, az mindenkire vonatkozott. Jó. A kérdésre megpróbálják választani, tehát próbáljuk helyre tenni a dolgokat. És fogunk használni egy példát egy emberről, és azt megpróbáljuk Isten ráültetni. És azt, hogy egyáltalán tudunk ilyen példákat használni, az is azért van, mert a Tóra azt írja, hogy Isten a képmására teremtette az embert. Pontosan azért mondja ezt így, hogy az emberről vett példákat Istenre is tudjuk használni. Mert mindjárt értelét fogjátok, hogy mire gondolok. Hogy az embernél, ugye, több mindenről beszéltünk. Beszéltünk például arról, hogy az ember alkot valamit. Ez az alkotás, ez lehet egy lényeges dolog, amiben az embernek a nagyon sok tudása benne van, és lehet egy olyan dolog, amihez nem kell olyan nagy tudás. Egy. Kettő. Lehet egy olyan dolog, amiben ugyan nagy tudás van, de nem érződik, hogy az ember csinálta. Mert nincs ráírva. Mert nem annyira egyedi, vagy nem olyan közvetlen a kapcsolat. Próbálok erre mondani egy pár példát. Például egy asztalosnak egy asztalt megcsinálni, ez egy feladat, nem mindenki képes rá. De ő elkészíti az asztalt, akkor csak nagyon különleges esetekben lehet tudni, hogy ezt az asztalt egy bizonyos asztalos készítette. Azokban a különleges esetekben, amikor az asztal olyan különleges, hogy valamilyen módon egyedi, hogy hogy emiatt össze is kötjük a készítőjével. Egy sütemény, az előbb, csak az, ezek vannak itt előtte. Egy süteményt elkészíteni nem egy olyan nagy szellemi teljesítmény, de ilyet azt már nagyon. Tehát elkészíteni nem egy olyan nagy szellemi teljesítmény, nem tudjuk. Egy sütemény önmagából nem árulja el magáról, hogy ki készítette. Lehet, hogy én tudom véletlenül, hogy a Jutka készítette, de nem árulja ezt el magáról, maga a sütemény. Ezek ugye olyan dolgok, amelyek nem olyan... És ehhez képest ugye, ha az ember az embernek mondjuk valami az ő az előbb említett például, hogy ír egy könyvet, akkor az a könyv, amit ő ír, az nagyon közvetlen, az egy nagy teljesítmény, másrészt nagyon közvetlen kapcsolatban van vele, hiszen egy könyvnél a könyv pont arról szól, hogy ki írta. Egy könyvnek nincs a könyv, ahhoz, hogy a könyvet megértsem, ahhoz valamennyi magamévá kell tennem azt a gondolatvilágot, mint amilyen azért, aki azt a könyvet, aki annak a könyvnek a szerzője. Tehát mindenképpen annak a szellemi terméknek kapcsolata van a szellemi termék alkotójával. Ha valakinek van valamilyen kívánsága, egy kívánságot lehetetlen elképzelni anélkül, hogy valaki azt kívánná. Az önmagában nem létezik. Ezt hívtuk akaratnak. Aztán van olyasmi, amit az ember nem elkészít, nem is szellemi termék, nem is kívánság, mégis nagyon mély kapcsolatban van vele. És ez az embernek a gyereke. Nem egy nagy teljesítmény elkészíteni, ugye magát a gyerek nemzés, és az nem egy nagy teljesítmény, mondjuk egy könyvíráshoz képest. Mégis valahol még sokkal eszenciálisabb a kapcsolat, mint egy könyvnél. Mert tulajdonképpen az a gyerek az olyan, mint hogyha belőlem csinálnának még egyet. Nem egészen én vagyok, mert ez csak belőlem van, de mégis, mint hogyha úgy jött volna az létre, hogy fizikailag belőlem vétetett. Most ezt használjuk ezt a sokféle példát a világra, Istenre és a lélekre és mindenre. Ugye a világ, a fizikai világ az olyasmi, mint azok az alkotások, Istenhez képest olyasmi, de azok az alkotások, amiket mondtunk, amelyek nem kívánnak egy olyan nagy szellemi teljesítményt, és nem is látjuk a kapcsolatot köztük és az alkotójuk között. Egy társütemény, egy asztal, egy valami olyan dolog, amihez nem kell olyan nagy teljesítmény, és nem is látom a kapcsolatot. Ez ugye a fizikai világ. Amúgy önmagában egy hihetetlen teljesítmény. Ugye annál tökéletesebb dolog, mint a természet nincsen. De mi abban hiszünk, hogy Istenhez képest ez mégsem olyan hihetetlen. És nem is látjuk, nem is érezzük a kapcsolatot a világ és Isten között. Ha belegondolunk persze, akkor, és logikusan gondolkozunk, akkor föl fogjuk fedezni. De ez nem magától értetődő. Van a lélek, ami olyan, mint egy gyerek, tehát ami tulajdonképpen nem is Isten, valóban Isten teremtménye a lélek, de olyan, mint hogyha fizikailag belőle vétetett volna. És van a Tóra és a micvák, ami olyan, mint a Isten bölcsessége, és Isten akarata, kívánság listája. Ugye az utolsó kettő, a Tóra és a micvák, azok elválaszthatatlanok Istentől. Elképzelhetetlen, hogy Tóra és micva legyen Isten nélkül, akkor az egésznek nincs jogalapja, létjogosultsága. És akkor azt magyarázza itt a Tánya, hogy Isten azért teremtette ezt a világot, azt a társüteményt, meg azt a asztalt, azért csinálta pontosan így, hogy ne legyen benne közte kapcsolat meg a világ között, hogy aztán fogja egy elemét, az emberi testet, belerakja az ő saját gyerekét, ugye a lelket, azzal, hogy ez kap egy eszközt, a tórát és a micvákat, amivel be tudja vezetni, és láthatóvá tudja tenni a kapcsolatot a társ ütemény, az asztal és az alkotója Isten között. Ez egésznek a célja. Az az gyerek, amit a kérde, visszatér a kérdés, de a lélek, az abban sok szint van valóban, ugyanúgy, mint egy embernél is vannak. Mindenki nagyon szereti a gyerekeit, minden gyerekét szereti, de mindegyik gyerek másmilyen, annak hogy ugyanabból a két ember, mondjuk ugyanabból a két emberből végtetett. Ugye ebben egy forrás van, nem kettőből adódik össze, de ugyanúgy sokféle. Mindig egy másik eleme az, amit mondjuk jobban kidomborodik mondjuk a sok gyerek közül. Az egyiknél inkább hasonlít rá a érzelmi megben, a másikban a intellektuális képességeiben, a harmadikban a fizimiskájában. Tehát mindig egy más dolog. Tehát sokféle gyerek van. És akkor mi azt mondjuk, hogy a lélekkel is így van, hogy a lélek, ami Istenből származik, az attól még, hogy mindegyik Istenből való, az más-más szinteken tud létrejönni maga a lélek, más-más szinten teremtődik a lélek, más-más szinten vételtik Istenből a lélek, és ez meghatározza, hogy milyen szintű az a lélek. De attól az még mind ugyanúgy Istenből vételtik. Szóval visszatérve, tehát akkor azt mondja a tárgy, hogy ez a cél. A cél az az, hogy Isten azt találta ki, hogy ebben, hogy létrehoz egy olyan világot, amiben ő nem érezhető, beleteremti az embert azzal a lélekkel, ami Istenből véteti, és hozzáadja az eszközt, a tórát és a parancsolatokat, amivel viszont ezt a világot, ami alapból úgy teremtőd, hogy nem érezhető benne Isten, mégis érezhetővé teszi benne. Ez a cél. Ha ezt elérjük, ezt hívjuk a messiási kornak. Ez az a pillanat, ha eljön a messiás, ezt fogjuk érezni. Hirtelen mindenben érezhető válik Isten, azáltal, hogy mi évezeteken keresztül erre tettünk is atyákat. Hogyan lehet a világban érezhetővé tenni Istent? A cselekvés által. Mert a világ az alapvetően egy fizikai világ. És ahhoz, hogy Isten a fizikai világban legyen érezhető, ahhoz ezt a fizikai cselekvéssel kell megerősíteni. Ha én abban meríteném ki az Istennel való kapcsolatot, hogy imádkozom és meditálok, és leülök, és szép gondolataim vannak, akkor a fizikai életemben Isten nem lenne érezhető. Sem a magam számára, sem a külvilág számára. Azzal válik érezhetővé, hogy az láthatóvá, hogyha én a fizikai cselekedeteimben is másmilyen vagyok, mint ami a normál. Másmilyen vagyok, mint ami amit a természet diktál, vagy ami a megszokott. Hogy a mindennapi cselekvésben, hogy az evésben, az ivásban, a nem életben, a munkában, a pihenésben, a mindenben valamilyen módon egy fizikai cselekvés által megjelenik az isteni parancsolat, megjelenik a tóra. És ezzel tudom a fizikai valóságban Istent megjeleníteni. Ezért van szükség, ez a válasz arra kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy a cselekvés, ahogy a előbb mondott idézet mond, hogy közel van hozzád a szívedben, a szádban, hogy megtedd. Ezért van a megtedd, a cselekvésen ezért van hangsúly a zsidó vallásban. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy Isten nem hallgatna meg bennünket, hogyha nem imádkoznánk ima színjal, ez valamilyen radar, vagy telefonkapcsolat, ami nélkül nem megy. Biztos, hogy megy. Nem azon van a tfilinnél a hangsúly, hogy Isten meghallgatja az imádat, hanem azon van a hangsúly, hogy ezzel te a világot megváltoztatod. Itt, és ez a kulcs, ami aztán a következő kérdésre is választod. A kulcs a zsidó vallás szerint nem az, hogy a te és az Isten kapcsolatod milyen. Ez nagyon fontos. De az miért fontos? Azért, hogy a fizikai valóságot megváltoztasd. A cél az nem közted és Isten között dől el, hanem azt a küldetést tudod teljesíteni, hogy a fizikai világban Isten érezhető legyen. Ha a cél az lenne, hogy az a végcél, hogy te és Isten kapcsolata, a te és Isten kapcsolata az tökéletes le, a tökére emeld, akkor nem lenne, akkor valóban kegyetlenség lenne Isten részéről az, hogy olyannak terem minket, hogy soha nem tudjuk legyőzni magunkban a rossz ösztönt. Akkor mi értelme van? Olyan feladatot ad, amit soha nem fogunk tudni teljesíteni. De nem ez a cél. A cél nem az, hogy te magadat tökélyre emeld az Istennel való kapcsolatban. A cél az az, hogy a fizikai világban érezhetővé tedd Istent. És ehhez pedig pontosan arra van szükség, hogy olyan emberek legyenek, akik még a vágyaikban is folyamatosan kötődnek a fizikai világhoz, vagyis folyamatosan lesznek negatív vágyaik. És ők dolgoznak azon, hogy azok ne jussanak kifejeződésre, hanem valamilyen olyan micvák által övezett módon éljék meg azt a fizikai vágyat, vagy azt a fizikai életet, amelyhez folyamatosan kötődnek. Tehát Isten nem valamilyen rendszerhiba folytán teremtette úgy az embereket, hogy a hogy folyamatosan ott van bennünk a rossz ösztön, és nem tudjuk legyőzni, vagy nem tudjuk kiirtani magunkból. Ez így van elképzelve. Pontosan mivel a célja az egésznek, az nem az, hogy én szádik legyek, hanem az, hogy a világot megváltoztassam. Ezért nem azon van a hangsúly, hogy Isten megadja nekem az eszközöket arra, hogy kiirtsam magamból a rossz ösztön, hanem azon van a hangsúly, hogy mivel a rossz ösztön engem a fizikai világhoz köt, nem egy cádik, nem tudok cádik lenni, aki teljesen elvonul, és semmi kapcsolata nincs a fizikai világhoz. Folyamatosan rossz összeszt a világhoz köt. Ezért rá vagyok kényszerítve, hogy a világot megváltoztassam, és Istent érezhetővé tegyen benne. És ez a válasz arra a kérdésre, hogy Isten miért teszi ezt az emberrel, hogy egy ilyen helyzetbe hozza, hogy soha nem tudja magát valójában teljesen gyökerestül megváltoztatni. Igen. Hogy ne, azt mondja, Isten hogy tudja magát kivonni belőlünk. Ugye a példák, amiket erre szoktunk használni, olyan, mint egy az előbb említett szülő-gyerek kapcsolat. Ugye a gyerek az csak a szülőből vétetik, mégis teljesen önálló akarata és önálló tudata van, és hiába szeretné a szülő, és még neveli is egy bizonyos irányba, az önálló akarat az továbbra is megvan. Ott is két dologra van szó, van egy lélek, és van egy Isten, és hiába a lélek az egy isteni szikra, ami abból a tűzből, abból a nagy tűzből származik, az mégis egy külön vált szikra. De a test is az. Oké, akkor ez egy általánosabb kérdés, hogy tudja Isten eltakarni magát általában, hogy annyira ne vegyük észre, hogy eltévedjük, hogy az eltévedésnek is lehetősége legyen, vagyis hogy szabad akaratok legyen. Ez önmagában még...
Velünk, nem?
Tulajdonképpen ez egy jó megfogalmazás, igen. Tulajdonképpen jó megfogalmazás, igen. Ez olyan, mint a Isten elbújna saját maga elől, csak a saját, ez az egész fogalom, hogy saját maga elől, ez akkor... Igen. De az, hogy egyeztethető össze a szabad akarat az isteni végtelenséggel, a mi szabad akaratunk, az isteni végtelenséggel, ez az egyik legnehezebb filozófiai kérdés, amire igazán jó válasz nincs is.
Most nem is azért, nem már azért, hogy próbáltam megközelíteni, hanem pont az, hogy saját magát elméletileg belül. Ezért kérdeztem mindig ezt, hogy Isten magányos, és akkor mindig
Nem a hülyeség, hanem a magányos az valaminek a tagadása, valaminek az ellentéte. Ha lehetnénk többen, te mégis egyedül vagy, akkor te magányos vagy. Isten tekintetében ezek a fogalmak nem nagyon használhatóak, mert nem tagad semmit. Ez olyan, mint az a kérdés, hogy Isten, ha tényleg minden tudó, vagy mindenható, mindenre képes, akkor képes-e megölni önmagát? hogy Isten képes-e olyan híres, hogy képes olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni. Ugye? És ezt már Oviba is. Ez, először életemben ezt az óvodában hallottam egyik Ovi társamtól ezt a mai napig előttem, hogy hol. Úgyhogy ez volt az első alkalom, hogy ezzel a kérdéssel találkoztam. És mi a válasz? Ugye a válasz az az, hogy rossz a kérdésfeltevés, mert tulajdonképpen csak egy nyelvi csavar az, amit csinálunk ilyenkor. Mert azt egy előnyként akarjuk bemutatni, hogy ő megöli önmagát. Azt egy képességként akarjuk megmutatni.
Ez például sose jutott.
Mi? Most van, mint gondolkodik.
Mert hogy ő valószínűleg örök lép, vagy az élet lép, és akkor hogy ez így nem fér bele a
kategóriára. Nagyon antropomorf
módon próbálhat ezeket megfogalmazni.